Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önt is, és a kedves rádió hallgatókat.
Az építési anyag piacon látható áremelkedés, ami már a kormány szemét is szúrja. Ezen lát most valamilyen fogást a gazdasági versenyhivatal?
Látunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy van dolgunk ezen a területen. Tehát engem most momentán nem a tavalyi esztendőről való beszámoló foglalkoztat, mert ilyen témába jöttem be, és nagyon tényleg az tisztelem a hallgatókat, pedig fogok válaszolni minden kérdésre. De nekem most álmatlan éjszakákat, ha szabad itt mondani, inkább annak a megoldása jelent, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kikecmeregni, mert áldatlan állapotok kezdtek kialakulni az építőiparba, és különösen az építőanyag áremelkedések drasztikus megemelkedése okozza a gondot, és hát leginkább ugye engem az foglalkoztat, hogy hogyan és miképpen lehet megvédeni a magyar építkezők, a magyar családok, a magyar emberek érdekeit. Hiszen mindenki érintett, aki otthont felújít, aki új lakást épít, de érintettek a vállalkozások, akik szállodát építenének, vagy bármilyen infrastruktúrát, és az állam is érintett, hiszen megkötött szerződései vannak az államnak, és ha jövőben még köt közbeszerzésbe szerződéseket, ott is érintett lesz.
De hol kell elkezdeni vizsgálódni? A gazdasági versenyhivatal versenyügyeket vizsgál, nem a kapitalista piac általános működését csak.
Így van, tehát mi nem árhatóság vagyunk, és azt tudni kell, hogy nagyon kevés olyan termék vagy szolgáltatás van Magyarországon, ahol van hatósági ár, de mondjuk az energia szektorban van egy olyan hivatal, amelyik őrködik a rezsicsökkentés eredményei fölött, és bizony nem lehet korlátlanul emelni a földgáz árát, vagy a villamosenergia árát, és a többi. Na most az építőiparban ilyen nincs. Sőt, az Európai Unión belül az áruk szabad mozgása, ugye azt követeli meg, hogy senki ne vezessen be semmiféle korlátozást. Ugyanakkor mégiscsak a nyakunkra jött egy olyan helyzet, hogy a pandémia után a világgazdaságban, illetve a nagy ellátási láncokban nagyon komoly zavarok keletkeztek. Na most lehet mindenféle ideológiát mögé tenni, hogy miből van hiány, fából miért van hiány, például azért, hogy Amerika kivonja Európából a fát, óriási rendeléseket magyarázzák ezzel is, szorgalmaz, illetve Kína a fémet, lehet ilyeneket mondani, de valójában azt kell megnézni, hogy a magyar piacon mi a helyzet, hogy leszámítva a nagy globális világpiaci folyamatokat, van-e annak oka ennek a drasztikus áremelkedésnek, jogos-e ez az ilyen mértékű áremelkedés, és jogosan alakul-e ki anyaghiány valamiből, vagy építőipar alaphiány. Ezt termékenként meg kell nézni, nem véletlen az, hogy fölállítottunk egy külön műhelyt erre, hiszen a probléma látható volt már tavalyi esztendőben. Tavalyi esztendőben elindítottunk a cementiparba egy gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt egy eljárást, és folyamatosan vizsgáltuk az építőipart, ezt a piacot, hiszen akkor tavaly látszódott egyfajta díjemelkedés is. Ugye nyilván ez a bérek miatt is lehet. Ez egy örömteljes, hogyha nő a minimálbér, vagy a garantált bérminimum, akkor nyilván a foglalkoztatás is nő, akkor ugye hát növekszenek a bérek.
Dolgozó, több bér megy el dolgozni, ez normális.
A magyar emberek többet keresnek, és ezért van drágulás, azt mindenki el tudja fogadni. Az építő alapanyagipart viszont azért kell elemezni, mert van egy óriási kitettség. Most ezt érzik a fogyasztók sajnos. Tehát egy irdatlan kitettséget éreznek az építőanyag kereskedők felé, a tüzépek felé. Tehát normál körülmények között a tüzépeknek kellene versenyezni a vevőkért. Minél nagyobb kedvezményekkel, bónuszokkal, bármivel, árengedménnyel, amikor csökken az áfa, akkor azzal. Tehát, tehát a vevőknek éreznie kéne. Most ez teljesen felborult, és úgy néz ki a helyzet, hogy elfogadhatatlan dolgok vannak. Kezdenek vadnyugati állapotok kialakulni, ami megengedhetetlen. Álláspontom szerint megengedhetetlen. Nem véletlenül, hogy a kormány is foglalkozik ezzel, hiszen nagyon sok magyar családot érint, és nagyon komoly kormányzati célokat veszélyeztet ez a kialakult helyzet. És A hozzánk beérkezett panaszok, azok alapvetően a vevők és az építkezők kiszolgáltatottságáról szólnak, de még egy tervező, aki lakásokat, otthonok, felújításokat, illetve újépítéseket tervez, ő is a kiszolgáltatottságról panaszkodik. Tehát az teljesen elfogadhatatlan, hogy nem tüntetik fel az áraikat a tüzépek átláthatóan. Nincs listaár, csak egyedi árat adnak. Azt is csak 5 napig tartják. Teljesen elfogadhatatlan, hogy előre a teljes vételárat ki kell fizetni. Teljesen elfogadhatatlan az, hogyha leszállítják az anyagot, odaér, megváltozik az a zár, amit végül is megrendelt a vevő. Tehát ilyen nincs, ez nonsense. Aztán, ha hibás teljesítés, mert van benne törött cserép, tégla, nem sorolom, akkor annak a cseréje teljesen ellehetetlenül. Tehát olyan áldatlan állapotok alak kezdenek kialakulni, hogy itt bizony sürgős beavatkozásra van szükség.
De bocsánat, gazdasági versenyhivatali beavatkozásra van szükség, mert egy tüzép meg a magán személy közötti megállapodás, ez egy polgári jogi szerződés, abban ők megállapodhatnak úgy, hogy normál körülményeket kötnek ki.
Így
ha
van, önnek,
mindenki belemegy.
Így van, önnek ebben teljesen igaza van. Itt több szervnek van dolga, álláspontom szerint. Tehát itt lesznek kormányzati beavatkozások, miniszterelnök úr be is jelentett néhányat.
Ősztől.
Pénteken. Ősztől az egyik, mert mondjuk exportkorlátozást nem lehet bevezetni egy tagállamnak, csak az Európai Unió jóváhagyásával, tehát egy notifikációs eljárást követően, de azért kilátásba helyezett több más olyan gyors kormányzati beavatkozást, amitől lehet várni valamilyen változást. Mert hogyha magára hagyjuk, mert nyilván mindenkinek fontos, hogy szabad piaci verseny, a versenytisztasága, a tisztességes verseny, ezek nagyon szép szólamok. Mindenkinek fontos. De hát nem működik a gyakorlatban. Most látjuk a leginkább. Hát amikor zavarok vannak, pandémiánál is láttuk, ha nem tett volna korlátozásokat a kormány, például nem tiltotta volna meg a hatóanyag kivitelt, nem lett volna gyógyszerünk, nem tiltotta volna meg a védőfelszerelés kivitelt, nem lett volna elegendő belőle. Tehát hiány, amikor hiány van valamiből, akkor is meg kell fontolni, hogy avatkozik be valaki, meg akkor is, amikor elszabadulnak így az árak. És azt kell, hogy mondjam, hogy most azt látom, hogy hát az építőipar, gyártás, nagykereskedelem, kiskereskedelem és a végén ugye a vevők, fogyasztók, az nem feltétlenül ütésálló, mert van egy nagy világgazdasági probléma, és én azt látom, hogy azt próbálják áthallítani, és a végén mindig a vevő van.
De ez nem mindig minden iparágban így van, hogy a végén mindig a vevő van. Olyan nem szokott lenni, hogy egy cég lenyeli az összes veszteségét, mert akkor a következő évben már az nem lesz.
Ez így van, csak hadd mondjak egy példát. Ha abban kell dönteni mondjuk egy multinacionális cégnek, hogy a rövid távú nagy profitot most besöpri, és exportál emiatt, magára hagyva a magyar piacot, és tönkre megy a magyar építőiparpiac, vagy abban, hogy ez a jobb megoldása, vagy abban, hogy nem megy tönkre, mert nem exportál ilyen eszeveszetten mondjuk, nem viszi ki az alapanyagokat az országból, hanem hosszabb távon, de ugyanazt a profitot eléri, akkor melyik a jobb megoldás? Ugye? Tehát nekünk hát nem mindegy, magyar embereknek nem
az mindegy. A jó megoldás, hogy az a jó pénz, ami zsebben van.
Igen, a cég profitorientált, értjük mi ezt, és egyébként látjuk is azt, hogy mely termékekben hol van olyan irdatlan kitettség, ahol mondjuk két külföldi tulajdonos határozza meg az egész piacot, hogy mennyit termel, milyen bányát nyit, mikor nyit, mennyit hoz ki belőle, mennyit termel, hogy önti a piacra, mennyit exportál, az, hogy kerül vissza félkész termékként. Ezeket mind elemezzük, és azért szükséges ezeknek az elemzése, mert a gazdasági versenyhivatal ugyan nem árhatóság, nem tudunk mi gyorsan beavatkozni. Ugyanakkor, ha beavatkozunk, az erős lesz. Miután mi ugye kartelt gyanú alapján kartelezést derítünk fel, vagy gazdasági erőfölénnyel való visszaérést keresünk, megkutatunk, és a panaszok irányulnak ilyenekre is sajnos. Fölmerül a gyanú, most én csak ezt mondhatom, hogy egyes termékeknél, egyes aktoroknál felmerül a gyanú, hogy összehangoltan járnak el. Ha nekünk lehetőségünk van bizonyítékot szerezni, és elindítunk versenyfelügyeti eljárásokat, na annak a vége lehet erős megállapítás, közigazgatási határozat, majd aztán lehet belőle jogerős végzés, amely helyreállítja a piacot, és tisztítja minden bizonnyal a piacot. Tehát nekünk is megvan a feladatunk, meg a dolgunk e területen, úgy érzem, és ezért nagyon fontos az, hogy a gazdasági versenyhivatal együtt pulzáljon a gazdasággal, hiszen nekünk az a dolgunk, hogy minden körülmények között a magyar emberek érdekét megvédjük, és mindent elkövessünk azért, hogy ne legyenek kiszolgáltatott helyzetbe, és hogy helyreállítsuk a normál piaci folyamatokat, a tisztességes piaci folyamatokat, mert nyilván van áremelkedés, lehet áremelkedés egy piacon, meg lehet csökkenés is. Nem ez a lényeg. Visszaélés ne legyen, tehát az ne legyen, hogy a sérült beteg emberbe még valaki belerúg, mert még kartelezik is. Ez ne legyen. Az indokolatlan áremelkedések felderítése, az bizony a mi feladatunk. Tehát nem arról beszélek, amikor elakad a konténerhajó a Szuezi csatornán, és ezért van áruhiány, és időlegesen kibillennek az árak, és visszaállnak majd. Nem erről a kategóriáról, hanem arról beszélek, ha mondjuk 2-3 cég összebeszél, hogy korlátozza a termelést, netán külföldre viszi, netán mondjuk olyan jelenség van, hogy ő évek óta mondjuk az anya országába 6%-os EBITDA-t ér el, egy nyereséget, hívjuk így, miközben Magyarországon évek óta 30%-osat. Most, amikor baj van, hát akkor nem közösen kéne megoldani a bajt, minden aktornak fellépni.
Jó, de ebből, amit most elmondott, nekem egy jogellenesnek tűnik, az összebeszélés ténye. Mert az összes többi az az ő piaci megfontolásainak a hatáskörébe is tartozhat akár. Nem szép, nem kell nekünk örülni neki, de az nem jogellenes.
Így van. Belekanyarodtunk abban, hogy ha nincs kartelezés, meg nincs gazdasági erőfölényel való visszaélés, attól jó lehet-e még a piac? És hát azt kell, hogy mondjam, hogy attól még lehet piaci probléma, hogy nincsen antitrust jogsértés, nincs kimondva, vagy nem merül fel ilyen gyanú. Hiszen az egyes cégek viselkedése kialakít valamilyen piaci folyamatot, ők figyelhetik is egymást. És nem is biztos, hogy csak a magyar piacon valósul meg ilyen. Hiszen gondoljunk bele, hogy mondjuk egy cementgyártás az lehet határon átnyúló. Hiszen az ömlesztett szürke cementnél a szállítási költség az jelentős és tetemes. Nem mindegy, hol vannak a gyárak, melyik gyár mennyit termel és hová szállít. Ez nem csak egy adott ország piacát érinti, ez a kérdés, hanem határon átnyúló abban az értelemben, hogy mondjuk 2 vagy 3 ország piacát is érinti egy bizonyos sugarókörbe, amelyben vannak mondjuk gyárak. Tehát lehetnek olyan összehangolt magatartások, ami azonnal nyilván nem derül ki, hogy az kartel vagy gazdasági erőfölényel visszaélés, de nem jó a piac struktúrája, ami úgy mondjuk, hogy kevés szereplős a piac, oligopol piac. 2 szereplő van, 2 jelentős szereplő mondjuk, vagy 3, az összes többi az nagyon pici, az utánuk kullog, de ez a 3 alakítja akkor az egész piacot. De gondoljunk csak bele, mondjuk a digitális világban is így van, miért beszél az Európai Bizottság kapuőrről? Miért akar új törvényt alkotni, jogszabályt? Miért bocsátottak ki a Digital Market Act-et, meg a Digital Services Act csomagot? Ez jogalkotási csomag előszele, inkább úgy mondom, még nem konkrét jogszabály, nincs lekodifikálva, és lehet, hogy 2023-ban lesz ez jogszabály. Na de hát érzékeli azt a számtalan sok problémát, amikor egy közösségi média szolgáltató mondjuk, vagy egy nagy big tech amerikai vállalat visszaél a gazdasági erő fölényével.
Jó, de bocsánat, ha már az oligopol piacot szóba hozta, az már beletartozik a Magyar Gazdasági Versenyhivatal hatókörébe, aminek a leírt feladata a verseny fejlesztése. Így már hozzá lehet fogni? Ha nincs konkrét jogellenes megállapodás, nincs kartelezés, csak nem elég versenyszerű a piac, ezen van valami dolguk? És igen, akkor mivel lehet ez befolyásolni? Javaslattal? Törvényalkotási javaslattal? Vagy mivel?
Van dolgunk, mert sorolom is, én, és nem is kell, hogy tágon értelmezzem a gazdasági versenyhivatal dolgát, hiszen törvény adta jogunk a versenyfelügyeleti eljárások mellett, amik irányulhatnak kartelre, erőfölényes visszaélésre, kereskedelmi jogsértésre, fogyasztóvédelmi törvény megsértésre, ilyen eljárások vannak. Emellett nekünk nagyon fontos dolgunk a piac figyelése, a piac ismeret. Ez a tisztességtelen piaci magatartásról szóló törvényben, ez 2 ponton van leginkább megfogalmazva. Mi végezhetünk úgynevezett ágazati vizsgálatot. Ez kötelező adatszolgáltatáson alapuló ágazati vizsgálat. A végén van egy eredménye, van egy jelentése, ami alapján a jogalkotó fele szabályozási javaslattal élhetünk. Van egy másik eszközünk, ez pedig a piacvizsgálat. A piacvizsgálat az ugyan önkéntes hozzájáruláson, meg adatszolgáltatáson alapuló, tehát a cégek önkéntesen küldenek be adatot, mikroadatokat, vizsgálat, de ott is pontos képet kaphatunk egy adott piacról, az abban szereplő cégek bevallásai által, a termékekről, a szolgáltatásokról, és mikroadatokhoz juthatunk. Ugye nagyon sok döntést nem lehet csak makroszintű adatok útján meghozni. Annak a döntésnek a hatásai az érvényesül a gazdaságban, a mikrogazdaságban is. Tehát ezt a két eszközt mindenképp megemlíteném, mert ennek a két eszköznek a végén, ezek viszonylag lassú eszközök, de tiszta a kép, sokkal tisztább a kép, lehet következtetni az adott piac állapotára, a folyamataira, a viszonyaira, és akár jogszabály módosítási versenypártolási javaslatot is tehet a GVH. Vagy ha netán olyan bizonyíték merül fel, ami antitrust ügy, akkor konkrét versenyjogi eljárás is indulhat. Van a panaszkezelés és közérdekű bejelentés, amely folyamatos és a tavalyi évben is növekedett. Ezek keményen az állampolgárok, illetve a vállalkozások jelzései ebbe a körbe tartoznak.
De óhajt ezzel a két most említett eszközzel élni a gazdasági versenyhivatal?
Az lenne, hogy én gyorsítanám ezeket. Tehát gyorsított
elnöki hatáskörben megtehetik.
Nem tehetem meg, sajnos nem tehetem meg. Hát ugye a törvény ez a Magyarország gyűlés nyúlhat, ráadásul úgy, hogy az összhangban van az alkotmányunkkal, illetve az Európai Uniós jogszabályokkal, és ha és amennyiben az országgyűlés újabb eszközöket ad a gazdasági versenyhivatalnak, akkor megtehetem, hogy gyorsabban fellépek, illetve hatékonyabban fellépek. Vannak elképzeléseink arra, tehát hogyha nincs közvetlenül bizonyíték arra, hogy súlyos antitrust jogsértés van, akár erőfölényes, akár kartelezés, vagy termelés visszafogás, vagy árfixálás, ezek nagyon súlyos problémák, akkor azért meg lehet nézni, hogy jó-e a piac. Hát az a piac nem jó, ahol mondjuk két külföldi cég kezében van a termelés 84%-a, és ők döntik el, hogy mit visznek ki. Az jó az a piac? Most látjuk, hogy nem jó.
Azt mondta még tavaly júliusban, hogy még amikor a gazdasági versenyhivatal neve felmerült az építési anyagpiacon található anomáliák után, mindenki föltette a kérdést, hogy én, ha kiderül valami, kaphatok-e kártalanítást, kártérítést, és ha igen, akkor mikor. És ráadásul két nagy ága van az építési anyagpiac vásárlóknak, akik maguk számlával mentek be a tüzépre, tehát mindenről van egy papírjuk, meg akik generál kivitelezővel építettek, tehát nincs minden egyes cserép darabról számlájuk. Ez két külön műfaj. Mire számíthatnak ők?
A versenyjogi szabályokba ütköző jogellenes magatartások nem csak a gazdasági versenyhivatal által a védett közérdeket érinthetik, meg sérthetik, hanem egyedi érdeksérelmeket, azaz kárt is okozhatnak a fogyasztóknak, a piaci szereplőknek, vagy a jogsértéssel más érintett személyeknek. Ennek megfelelően a versenyjogi jogsértések elkövetője ellen is kétféle módon lehet fellépni. Egyrészt, ha a közérdek védelme indokolja, a GVH vizsgálatot rendel el, amelynek, ahogy említettem korábban is, a célja az, hogy megszüntesse a jogsértést, szankcionálja indokolt esetben. Másrészt közvetlenül polgári pert lehet indítani annak, aki sérelmet szenved. Ez ugye nem a mi hatáskörünk. A versenyjogi kártérítéseket az Európai Unióban közös irányelv szabályozza, az Európai Parlament és a Tanács 2014/104-es EU-s irányelve, a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló irányelv, erről beszélek most, amelyet a jogalkotó a hazai versenytörvénybe is átültetett. Ezek a szabályok 2018. január 1-től élnek. Az egyéni jogsérelmek orvoslására a lehetőséget adó polgári peres eljárás leglényegesebb eleme, hogy a bíróság versenyjogsértésért kártérítést ítélhet meg a sérelmet szenvedett félnek. Tehát igaz a hír. Az ilyen bírósági döntések a szerződéses jogviszonyokat is alakítják, például alkalmazhatnak érvénytelenségi jogkövetkezményt, vagy a versenyjogi kártérítési perekben az eljáró bíróságot a gazdasági versenyhivatal a bíróság úgynevezett barátjaként, úgynevezett amicus curiae fellépéssel segítheti, azért, hogy az üggyel kapcsolatos szakmai álláspontját kifejthesse pontosan a fogyasztók érdekében. Tehát a lényeg az, hogy az európai irányelvvel összhangban a versenyhatóság jogerős döntése vitathatatlannak tekinthető a bíróságok előtt zajló kártérítési perekben. Ugyanakkor erről nagyon korai még beszélni, hiszen most egy piaci problémát látunk, drasztikus áremelkedéseket. Az, hogy itt az bizonyítani kell, hogy kár mértékét, kiszenvedte a kárt, okokozati összefüggést a károkozó meg a kár között, károkozás között, és még azt is talán, hogy mindent megtett mindenfél, hogy elkerülje a kárt. Tehát ezek nagyon összetett perek, úgy gondolom, de hogyha mondjuk feltételezzük, hogy netán, ha tényleg kartel káros útjairól beszélhetünk, mert tegyük fel, hogy mondjuk bizonyos építőanyag kereskedők karteleznek, és a kartel áron értékesítenek, mondjuk, akkor szintén felmerülhet kártérítési igény. Az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a jogsértésből eredő áreltérítést tovább hárították a vevőkre.
Tehát akkor egy vevőnek, aki ugye nem rendelkezik se kiemelkedő jogi szaktudással, se elegendő pénzzel ahhoz, hogy egy kartelnek, vagy most még csak feltételezett kartelnek neki menjen, azt teheti, hogy megvárja a gazdasági versenyhivatal vizsgálatát, és a gazdasági versenyhivatal vizsgálatának papírjával megy a bíróságra, vagy megvárja, amíg a gazdasági versenyhivatal közérdekű keresettel fordul a bírósághoz, és utána csatlakozik be? Így kell elképzelni?
Így van. Közérdekű keresettel jogerős bírósági ítéletek után szokott fordulni a versenyhivatal bírósághoz, amikor valamennyi ügyfél érdekébe elmegyünk. A közelmúltban volt ilyen döntés, bizonyos üdülési jogokkal kapcsolatban jogerősen mondott ki a bíróság a GVH-nak igazat adó döntést, ott megnyílt a lehetősége a közérdekű keresetnek, pontosan a kárt szenvedett üdülők, üdülési jogot használók, akiket ugye becsaptak vagy félrevezettek esetében. Ott például ezt tudnám példának mondani, és hát a kár mértékére a versenytörvény egy vélelmet is alkalmaz. Ellenkező bizonyításáig azt kell vélemezni, hogy a versenyjogi jogsértés a jogsértő vállalkozás által alkalmazott árat 10%-nyi mértékben befolyásolta. Ez egy kialakult gyakorlat az Európai Unióban, azt kell, hogy mondjam. Nincs erre sok példa egyébként, de természetesen, hogyha az eljárás során bizonyítást nyer a magasabb mértékű befolyásolás, tehát hogy sokkal drágábban megkárosították a fogyasztókat, akkor a bíróságok a kár meghatározásakor akár ennél nagyobb mértéket is megállapíthatnak. De most olyan dolgokról beszélünk, ami nagyon a jövő zenéje és nagyon hosszú folyamat. Tehát egy GVH határozat kijövetele sem rövid idő, mert fel kell építeni vizsgálati szakaszba, versenytanács dönt, van egy közigazgatási határozat, abban sok érintett van, van, aki támadja, van, aki nem. Amíg jogerőssé válik, ez sok idő sajnos, ilyen a jogrendszer.
De mi történik akkor, megint csak egy hipotetikus kérdés, mert még ebben még nem történt meg, hogyha megállapítanak egy kartelt, és az abban résztvevő cégek azt mondják, hogy csak ugyan karteleztünk, együttműködünk a gazdasági versenyhivatallal. Ez ugyanúgy megalapítja a kártérítés igényét, vagy ez nem?
A kartelben ugye nagyon sok együttműködési lehetőség áll rendelkezésre az eljárás alávont cégeknek. Legalább ötféle olyan esetet tudok mondani, amikor van arra lehetőség, hogy egy vélelmezett versenyjogi jogsértés kivizsgálásakor, tehát beleértve a házkutatástól elkezdve a vizsgálat és a versenytanácsi szakaszt is, az eljárás alávont vállalkozás azt mondja, hogy ő elismerésben van, leteszi a fegyvert, nem megy a bíróságra, és engedményeket kap. Annak fejében, hogy vállalásokat is tesz. Na most van olyan együttműködési forma, ami kartelezés esetén nem számít. Tehát nem vállalhat jóléti vagy fogyasztói kompenzációt, ha egyszerű kartelezett, mondjuk közbeszerzési kartelbe. Viszont van más olyan egyességet, bírságcsökkentésre irányuló egyesség, vagy olyan kötelezettségvállás, amely inkább kereskedelmi, fogyasztóvédelmi típusú ügyekbe jöhetnek elő, és a gyakorlatban is van ez, és 2020 ilyen szempontjában egy forduló év volt a GVH életében, hiszen a összesen kiszabott mintegy 8,4 milliárd forint bírság mellett meg háromszorozódott az ilyen vállalások száma, 2,1 milliárd forint lett. Korábban is volt erre példa, de a GVH azt mondta, hogy ha valaki nem akar bíróságra menni, és nem akar a GVH-val pereskedni 8 évig, az minden fogyasztónak kedvező, akkor vezesse elő, hogy mit tudna felajánlani kompenzációba, vagy olyan jóléti programba, amivel a helyzetbe hozza a magyar fogyasztókat. És van egy-két eklatáns példa a 2020-as évről letekintetben. Van előrelépés.
Azt olvasom a 2020-as beszámolójukban, hogy a panaszok száma a járvány alatt kiugró növekedést mutatott. Miért?
Igen, ez összefüggésben van a járvány elleni védőeszközökkel, vagy védekezési eszközökkel. Számos olyan jelzés érkezett, amely agresszív kereskedelmi gyakorlatra utal, vagy eltúlzó állításokra utal. Hát igazából több fogyasztóvédelmi eljárást is indítottunk ezzel kapcsolatban. Tehát 30%-kal nőtt egész pontosan 2020-ban, 2019-hez képest a beérkezett panaszok és közérdekű bejelentések száma. Ezt természetesen feldolgoztuk valamennyi esetben. Ilyenkor az történik, hogy a GVH alaposan megvizsgálja, hogy rátartozik-e, mert ha igen, akkor megteszi a szükséges lépéseket. Ha nem rátartozik, akkor átreferáljuk az ügyet arra a hatóságra, vagy állami szervre, ahová tartozik. És ha ránk tartozik, és el kell indítani a versenyjogi eljárást, akkor azt meg is tesszük, és el is indítottuk. És hát megszaporodtak azok a hirdetések nyilván, amelyek a vírusölő, a készítmény, vagy 100%-ban elpusztítja a vírust. Az ilyen nagyon eltúlzó, aminek semmiféle tudományos alapja nincsen, és Európa szerte ugye írtották az ilyen hirdetéseket. És hát a GVH azt tudta tenni, hogy egyrészt hathatós versenyfelületi eljárást indítottunk, ezek általában fogyasztóvédelmi eljárások voltak, 5 is indítottunk ebben a témában, illetve részt vettünk olyan európai szintű, illetve magunk által is kezdeményezett úgynevezett sweepekbe, gyors online felderítésekbe, ahol ezek a piactisztító célú összehangolt és egyidejű ellenőrzések történtek. Ez egy ilyen könnyű felderítési eszköznek hívjuk, amikor hogy az internet nem felejt, minden ott van, a nagy digitális oldalakon, ott a Google-ra, a Facebook-ra, az Amazon oldalaira kell gondolni, és ezekben a sweepekben arra kérjük a nagy tartalomszolgáltatókat, hogy távolítsák el ezeket a valótlan tartalmú reklámokat.
Eltávolítják?
Igen, több millió reklám törlés, megtévesztő reklám törlésére került sor a tavaszi sweepnek köszönhetően, de a GVH tavasszal indított egy sajátot is, annak köszönhetően is, illetve tudjuk is kötelezni őket, hogy távolítsák el. Általában tehát a postásokkal, vagyis a közvetítőkkel nincs olyan nagy gond, mert hogyha van egy GVH döntés, akkor ők érvényt szereznek neki. Még akkor is, hogyha az nem jogerős, én azt látom, hogy ők inkább eltávolítják, nem mennek bele ebbe a vitás kérdésekbe. Az eljárás alávon cégeknél nem minden esetben mondhatom el, hogy eltávolítják. Van, aki szentül meg van győződve róla, hogy a GVH-nak nincs igaza, és fenntartja ezt a hirdetést. Vannak vírustagadók, influencerek, akik tartanak az álláspontjuk ellen, most nem akarok nevet mondani, és bizonyos termékek reklámozását megalapozatlanul állítják a termékek jellemzőit, meg a készítményeket. Mi nem a termék minőségéről mondunk valamit, de amikor az Országos Gyógyszerészeti Felügyelet az OGI eltiltja mondjuk a termék forgalmazását, akkor az azzal kapcsolatos hirdetéseket is joggal követeljük meg, hogy szüntesse be, legalább addig, amíg nem járunk a végére egy ilyen versenyfelügyeleti eljárásban.
De bocsánat, ilyenkor az összeszedhető különböző hatósági bírságok azok legalább elviszik a tevékenységgel keretkezett nyereséget, mert ha egy picit is pluszos, akkor csinálni fogja nyilvánvalóan.
Nagyon jó a kérdés. Én tudok olyan esetről, ahol én is elgondolkodtam azon, hogy vajon miért érdeke az illetőnek, a tulajdonosnak azt a döntést meghozni, hogy továbbra is csinálja. És akkor rájöttem, hogy még a 10% hát viszonylag magas bírság, ami egyébként a bírság közleményünkben benn van, tehát az elmúlt év lezárt év nettó árbevételének a 10%-áig is elmehet, főleg, hogyha visszaeső esetről van szó a bírság, hogy még azt sem nagyon hagyja meg. Hát azért, mert mikor megláttam az elmúlt évi árbevételét, én magam is megdöbbentem, hogy micsoda összegekre szert lehet tenni. Akár a közösségi médiában történő hirdetés kapcsán. Tehát milliárdos nagyságrendekről van szó. És kifizetik a bírságot, ilyen is volt már. De egyébként az nem jó, ha hosszú távon valaki tartja a rossz jogellenes gyakorlatot. Most független a bírság összegétől mondom, hiszen lehetnek más fejleményei, vagy más vetületei is az ügynek, nem csak versenyjogi, vagy fogyasztóvédelmi vetületei. Tehát ezt tudnám említeni, hogy nagyon sok ellenőrzést, szvípet hajtottunk végre, és konkrét eljárásokat is indítottunk.
Azt mondta tavaly ilyenkor, hogy nyugtával dicsérjük a napot, mármint azok, akik azt mondják, hogy inkább a fogyasztóvédelmi eljárásokkal foglalkozik a gazdasági versenyhivatal, mert hogy van betárazva kartelvizsgálat is, több is. Ezekből mit sikerült befejezni 2020-ban?
Nem betárazva volt, hanem a csőben volt, hogy így mondjam. Azaz, hogy korábban megindított nagy kartel az Országos Személyzeti Tanácsadók Szövetségében érintett cégek, tehát voltak vagy 20-an, ellen folytatott a versenyhivatal vizsgálatot, és amikor ezt mondtam, én már tudtam azt, hogy 2020-ban megszületik a döntés. De nem beszélhettem arról, hogy mi a döntés eredménye. Nos, hát a döntés eredménye azóta világos, mint egy 1 milliárd forintos összbírságot kapott, vagy szabott ki a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa a munkaerő közvetítő cégekre, és három olyan releváns dolog is volt, amit kifogásoltunk, ezt leírtuk a határozatba természetesen, úgy hangolták össze a tevékenységet, hogy az a kiközvetített munkavállalók kárára szólt, és álláspontom szerint egyértelműen bebizonyosodott ez a kartel. Ez egy viszonylag nagy kartel, nagy kiterjedésű, sok cég érintett volt benne, külföldiek is, magyarok is. Az összbírság is tetemes, ha így nézem, 1 milliárd forint. Ezért mondtam azt, hogy nyugtával dicsérjük a napot, mert nem igaz az, hogy a gazdasági versenyhivatal az antitrust ügyekkel, azaz a kartel felderítéssel, vagy a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés ügyekkel ne foglalkozna. És hát 2021-ben már három kartelüggyel is kijöttünk. Igaz, hogy nem ekkora volt az összbírság, de volt benne 430 milliós is, ahogy emlékszem. Tehát továbbra is fontosak az antitrust ügyek, tehát a kartel, különösen a közbeszerzési kartel elleni felmérés, vagy fellépés, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek a feltárása, az eljárás, legutóbb a Google ellen indult, ugye a dalszövegkártyával kapcsolatban, ilyen vizsgálat, és emellett természetesen nem elhanyagolhatóak a kereskedelmi törvényt megsértő ügyek, itt kifejezetten a üdítőitalok sör területére kell gondolni, vagy akár a fogyasztóvédelmi törvény alapján megvalósuló jogsértések, de itt alá kell, hogy húzzam, hogy a fogyasztóvédelem Magyarországon az három pillérű, hiszen a gazdasági versenyhivatal leginkább olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek országos hatókörűek, országos csatornákon zajló reklámozásokkal kapcsolatosak. Tehát nem mi foglalkozunk azzal, hogy az árfeltüntetés megfelelő egy kereskedelmi áruházba, vagy a trafikba ki van-e írva minden pontosan, vagy milyen a virsli minősége, tehát szilveszter környékén, mert ezekkel az ügyekkel az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakma irányítása mellett és a miniszterelnökség szerv irányítása mellett a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi hatóságai foglalkoznak. Tehát a magyar emberek, és ha még a békéltető testületeket is ide veszem, akkor azt mondhatom, hogy tényleg sok pillérű a magyar fogyasztóvédelem. Az, hogy a GVH is foglalkozik fogyasztóvédelmi ügyekkel, az azért fontos, mert az Európai Unióban mindössze 9 tagországban van ilyen jellegű ilyen fogyasztóvédelmi típusú tevékenység, ami nálunk, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy itt a digitális világban megszaporodtak szintén a fogyasztóvédelmi ügyek, az adattal való fizetés, és nem csak, most én arra utalok, hogy a Facebook ellen, vagy a Booking ellen eljárt a gazdasági versenyhivatal, és lezárt versenyhatósági határozat van, bíróságon vagyunk, hanem folyamatban van még a Viber, a TikTok, és még sorolhatnám a Google ellen hasonló.
De ilyenkor, ha egy globális cég magyarországi tevékenységét vizsgálva hoznak egy döntést akkor, és azt mondjuk jogerőre emelkedik, akár mert elfogadja a cég, akár bírósági eljárás után, akkor ez a globális cég más államokban végzett tevékenységét is befolyásolja, vagy betartják a miénket, máshol megcsinálják, ahogy akarják?
Betartja. Ha bebizonyosodik a jogsértés, akkor nekünk kötelességünk jelezni más tagállami versenyhatóságok felé. Volt ilyen döntés, például a jól említem, nem vagyok járatos a témában, a műköröm világban volt olyan multinacionális cég, amelyik magyar műkörmösöknek szállított mindenféle anyagot, meg eszközt, és bebizonyosodott egyfajta jogsértés. És mivel több tagállamban is tevékenykedik, ezért mi jelzéssel éltünk más olasz és a többi társhatóságok felé, hogy született egy ilyen döntés, és ezt vállalta a döntésbe, bírság is volt szerintem, ha jól emlékszem, és ezt vállalta, és nézzék majd meg, hogy ott is betartja-e. Tehát ugye elemi érdeke, hogyha jogsértésen érik, akkor az betartsa mindenhol, hiszen az Európai Unióban a kettős jogalapon mennek a dolgok, tehát harmonizált a jogrendszer, különösen a EUMS 101-es, 102-es ügyekbe, ami a kartelezést meg a gazdasági erőfölényel való visszaélést illeti. Az Európai Bizottság is arra törekszik, hogy hát egységesen lépjenek föl, ha lehet, a tagállamok. Hát erre létre tudták hozni az ECN-t, vagyis a European Competition Network hálózatot. Ez az európai tagállamok versenyhatósági hálózata, ahol megy az információ csere, meg az ügyek áttétele. Kapunk is, adunk is ügyet adott esetben. A nagy big tech-ek elleni küzdelem az álláspontom szerint így lehet sikeres, de ugye nagyon lassú az Európai Bizottság. Rendkívül lassú. Itt is láthatjuk. Tehát egyrészt ő is indít ügyeket, másrészt jogszabályt alkot, viszonylag lassan, és azt látjuk, hogy az egyes tagállamokban elindulnak a külön eljárások, mert nem győzik kivárni egyébként azt, hogy az Európai Bizottság kihozza a döntését, vagy megszülessen az a jogszabály, ami majd az európai tagállamoknak, legalábbis én ezt képviseltem, ad mozgásteret. Tehát ne az legyen, hogy minden Brüsszelben dől el, hanem ha van egy ilyen erőfölényes ügy, és a digitális piacon fellépést szeretnének, akkor adják már meg a lehetőséget, hogy a tagállami hatóság is hozzá tudjon szólni az ügyhöz.
Volt olyan ügyük, ahol a társaság azt vállalta, hogy Magyarországon gyártott termékek külföldi forgalmazását segíteni fogja, vagy szolgáltatást terjeszt ki az ország területén, nagyobb területre is. A kérdésem az, hogy mennyire tartósak ezek a vállalások?
Volt ilyen ügyünk, a közelmúltban is volt ilyen ügy. Nevezetesen, talán meg is lehet említeni, a digitális piactérhez kötődő az ügy, ez az EMAG.
Gigabírság volt.
Meg az Extreme Digital. Itt ugye 200 milliós bírság volt, és több mint 4 milliárd forintos kötelezettségvállalással állt elő ez a vállalkozás, és ennek két nagy ága volt. 1 milliárd 60 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás irányult a közvetlen vásárlói kompenzációra. 3000 forintos egyszeri kuponokat küldenek vásárlóknak, akik az elmúlt egy évben vásároltak az ő platformjukon, mivel elismerték, hogy félrevezették a vásárlóikat. Többször felszólítják őket, hogy éljen a lehetőséggel. Ha figyelembe vesszük, hogy átlagosan 12.000 forint egy vásárlásnál a költés ezen a felületen, akkor nem is olyan rossz százalékosan se ez a kedvezmény, ha így nézzük. De nyilván nem mindenki vásárol itt, de ki tudja, vásárolhat a jövőben. Egyébként magánfelhasználóként még én is megkaptam ezt a figyelmeztető e-mailt, hogy mostantól kezdve, ha veszek valamit, 3000 forintot levonhatok belőle. Ha nem él annyi vásárló ezzel a lehetőséggel, akkor vállalt különbözetet, tehát ha mondjuk csak 800 milliót költ erre a programra, akkor 200 millió, 260 millió forintot jótékonysági célra fölajánlott a cég. Van egy másik nagy ága, amikor azt vállalta a cég, hogy magyar vállalkozásokat juttat külföldi piacra az ő digitális felületén keresztül, és megnyitja a bolgár meg a román piacot is előttük. És 5000-ről 20000-re növeli a partnerei számát. Most ez egy olyan vállalás, amely elősegítheti a magyar KKV szektorban egyértelműen a digitalizációt, tehát bármelyik KKV, ha köt egy üzletet ezzel a céggel, akkor edukációba részesül, és még sorolhatnám, hogy mi mindenben, a részletei annyira, hát engem annyira nem izgatnak, de le van fektetve nyilván egy ilyen határozatba, és ez számon kérhető.
Tehát de meddig? Nem úgy, hogy egy évig, hasonlít. Két évig? Három éves
ez egy,
program?
Ez egy program, ez, ha jól emlékszem, ez a egy évig él ugye a közvetlen fogyasztói kompenzáció, és a vállalkozásoknak tett ígéret, az, azt hiszem, az két év, tehát hosszabb időbe telik. Van, aki három év alatt vállal a programot, két év alatt, és a többi. De a lényeg az, hogy amikor elfogadja a versenytanács, és ez komoly bírságcsökkentő tényező, ez, az ilyen vállalások, akkor utána ez visszakövetelhető. Tehát utóellenőrzésben pontosan visszamérhető. Ha hiba van, akkor bírság következik. Tehát ez, ezeket komolyan veszik a cégek. Tehát
de hogy van erre a versenytanácsnak, vagy a versenyhivatalnak kapacitása? Nem végtelenek a forrásaik, akkor itt megbíznak könyvvizsgálókat, hogy nézzék át a cég működését? Nem, azért nem. Ezek hatalmas cégek, bonyolult dolog lenne folyamatosan szó rajta tartani erről.
Hát az ilyen fontos utóellenőrzéseket nem bízhatjuk külső cégre. Mondjuk egy piacelemzést, ágazati vizsgálatot azt bízhatjuk, tehát közbeszerzés alapján kiválasztunk szakcéget, közvéleménykutató céget, azt kiadhatjuk. De az egy részeredmény lesz. De azért a nagy dolgokat nem bízhatjuk külső cégre. Kapacitásunk lesz rá, illetve van rá, hiszen 2020. május 1-ével változott a különös jogállásokról szóló törvény is, tehát megvan arra a lehetőség, hogy kevesebben többet dolgozzunk. Tehát a GVH elnöke elrendelheti, hogy egy területre tesz még plusz 5 embert. Nem is kell mennem kérni költségvetési forrást, hiszen van egy bértömeggazdálkodás, van nem létszámgazdálkodás. Tehát én megtehetem azt, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt területekre nagyobb erőforrást irányítok, és meg is teszem. Ez történt ilyen az elmúlt héten is.
Milyenek lesznek a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt területek? Nyilván végeznek elemzéseket, hogy mire kell inkább odafigyelni a jövőben. Bár az elmúlt egy év az különleges volt, mert senki nem tudta, hogy ez jön. Mi lesz a jövő?
Hát elsősorban most ugye a gazdaság újranyitásával kapcsolatos feladatok a legfontosabbak, álláspontom szerint. Tehát úgy gondolom, hogy a kormányzat egy jó kiszámítható stratégia mentén halad, immár 10 éve. Ugyanakkor hát nincs kiszámítható helyzet, azt látjuk, mert akár egy pandémia, annak a lecsengése, vagy ne adj Isten, de mondjuk ha a delta variáns elszabadul, és ősszel újra ezzel kell foglalkozni, de remélem, hogy nem, remélem, okozhat rendkívüli helyzetet. Azért úgy gondolom, hogy hazánk sikeres volt az átoltási programban, és az újranyitásban van egy olyan másfél-két hónapos előnyünk a világhoz képest. Ugyanakkor vannak olyan 30 évre visszanyúló kitettségeink, nyitott gazdaság a magyar, és kis gazdaság ráadásul, amelyre oda kell figyelni folyamatosan, pontosan azért, hogy a kormányzat a céljait meg tudja valósítani. Tehát azt mondhatom, hogy a gazdaság újraindítása az olyan fontos tényezőkön múlik, mint a kifektetések ügye.
Befektetés azaz, ellentétje.
Így van, magyar vállalkozások mennyire lesznek sikeresek a külpiacokon. Erre álláspontom szerint odafigyel a kormány. Nagyon fontos kérdés a foglalkoztatás ügye, hiszen az Európai Unióban inkább a Maastrichti kritériumok alapján szokták mérni a gazdaságokat, meg összehasonlítani, meg a versenyképesség alapján. A magyar kormány már 10 éve a foglalkoztatást, mint egy nagyon fontos faktort, Amerikában is nézik, nem csak a fogyasztást, a foglalkoztatás is, a szem előtt tartja, hiszen ha többen dolgozunk, több járulékot is fizetünk, ugye? Tehát ha van munka, akkor van minden. Akkor tudunk másra is költeni. Tehát ez egy fontos, hogy a foglalkoztatásban meglévő kilengéseket azt minimalizálja, újraindítsa a gazdaságot. Nyilván külön kell foglalkozni azokkal a szektorokkal, akik nem tudnak úgy egyik napról a másikra helyreállni. Ilyen különösen a turizmus. Mondhatom azt is, hogy Budapest turizmusát teljesen új alapokra kell helyezni, mert nem lehet csak a külföldiekre alapozni 90-95%-ban, ugyanez érvényes Évízre, és még sorolhatnám. Tehát erre is oda kell figyelni. Álláspontom szerint nagyon fontos kérdés a minimálbér kérdése. Tehát az az eltökéltség, kiszámíthatóság, hogy igen, emelni kell a minimálbért, de ezt ugye sose a kormány mondja meg, hanem a munkadók és a munkavállalók között jön létre egy olyan egyesség, hogy milyen ütembe és mértékbe emelhető ez. Egy bátor döntésnek kell következnie. Tehát a bátorságból sose szabad feladni semmit, és a kiszámíthatóságból, mert ez versenyelőnyt jelenthet számunkra a többi országhoz képest.
De ilyenkor ebben a helyzetben, amikor újraindításról van szó, idézőjelben a nagyon sérülékeny szektoroknál a versenyhivatal egy kicsit elnézőbb, hogy hagyjanak már talpra, leerősödjenek meg annyira, hogy már legyen kedvük mondjuk kartelezni is? Vagy nem lehet elnéző
ebben? Nem biztatunk sose senkit, hogy kartelezzen természetesen, de volt arra példa, hogy a járványra való tekintettel tulajdonképpen mi szélesítettük az együttműködési lehetőségeket, és például az első alkalommal jogsértést elkövető kis- és középvállalkozások esetében csak figyelmeztetést adtunk.
Engedékenységi politika.
Így van. Hát nem annak hívnám, hanem ez egy olyan együttműködési forma, ami teljesen legális és törvényes. Tehát először csinálja, nem vágjuk agyonbírsággal. Egyébként az egész jogi normarendszer szellemiség is az, hogyha valaki versenyjogi jogsértést követel, akkor nem ellehetetleníteni kell, meg kell büntetni, de van egy maximált normatív, az árbevétel 10% a max, vagy a hirdetésre fordított költség, vagy még sorolhatnám. Tehát ki lehet ezt pontosan is számolni. Tehát nem az a cél, hogy ellehetetlenüljön és bezárjon, meg becsukjon, meg átmenjen
rossz
egy másik cégbe, hanem hogy működjön tovább, de tiszta lappal, menjen a jó útra, és tiszta lappal. Ugye együttműködési forma a vállalkozások kötelezettségvállalásai révén a magatartásuk összhangba hozása a jogszabályokkal. Erre mondtam az előbb példát a digitális piac térvilágából. A saját kartel tevékenységet felfedő úgynevezett vállalkozások úgynevezett engedékenység kérelemmel élhetnek, ez lehet bírságcsökkentő tétel. Mi több, azt is mondhatom, hogy aki elsőként jelentkezik, még az is előfordulhat, hogy nullával megúszza egy ilyen engedékenység. És ugye még bírságcsökkentés lehet az, hogyha folyik az eljárás, és valaki meggondolja magát, és azt mondja, hogy hát ő nem szeretne bíróságra menni, és nem szeretne 8 évig pereskedni, és annak az esetleges ügyvédi díját, meg perköltségét állni. Ez lehet bírságcsökkentő tétel, ez az együttműködés, ez az egyességre utaló magatartás is, illetve kinyilatkoztatás, vállalás. És hát a bevezetett megfelelőségi erőfeszítései az egyes vállalatoknak, tehát a törvényi kötelezettségen túlmutató együttműködés, ez az önkéntes vállalás, az lehet tevőleges jóvátétel, jóléti program a fogyasztók felé, ez mind-mind értékelendő, ez is egy együttműködési forma. És hát adtunk több mint 400 millió forint olyan engedményt tavaly 11 vállalkozásnak, bírságkedvezményt, ahol bizonyára hozzájárultunk a munkahelyek megtartásához. Adtunk részletfizetési kedvezményt is egyébként ott, ahol ezt kérte az eljárás alá vont. Egy nagyon komoly bírság volt ebbe az ügybe, én úgy emlékszem, mert egy nagyon eltúlzó hirdetés ment az egyik kereskedelmi csatornán, és most hát a nagyon komoly bírságot havi részletekbe fizeti azóta is a vállalkozás.
De legalább nem dőlt be.
Tudomásom szerint nem dőlt be, több országban is jelen van.
Köszönöm szépen. A gazdasági versenyhivatal elnöke Rigó Csaba Balázs volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám, Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.